Ez itt az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió vitatkozó és beszélgető műsora. Mai adásunkban György Péterrel beszélgetünk a Rajk László életút interjú kötetéről, a Magvető kiadó gondozásában megjelent a Tértágassága című könyvről.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Sejteni lehetett, hogy a Rajk Lászlóval készített életút interjú hullámokat vett, és már vetett is, szerintem még fog. Azt a pályát, ahogy ez a kötet elindult, azért én mégis váratlannak érzem. Schmidt Mária és Braun Robert írt kritikát, nem tudom, hogy ezt kritikának lehet-e nevezni. A lényeg az, hogy Rajk Lászlót egyrészt megbízhatatlan kortanónak, másrészt pedig felelőtlen leszármazottnak érzik a kritikusai. A vendégünk György Péter, akit azért kértem meg, hogy beszélgessünk a kötetről, mert alapvetően hozzájárult ennek a kötetnek a létrejöttéhez, és arra szeretném kérni, hogy gondolkodjon el velünk, hogy Rajk Lászlót milyen minőségében érdemes olvasni, és egyáltalán kell-e ilyen szerepeket előre kiosztani ahhoz, hogy ezt a visszaemlékezés kötetet érdemben olvasni és érteni lehessen.
Nem csak ez a két írás jelent meg, sok más is. Például, csak mondom, ma megjelent a könyves blogon a Fehér Renátó nevű kiváló magyar költőnek és szerkesztőnek, a Hévíz szerkesztőjének is nagyszerű társadalomtudósnak egy tökéletesen más jellegű dolgozata erről a könyvről. Értem, hogy te nem nagyon tudsz és nem is nagyon akarsz más csinálni, mint ebben az értelemben nagyon világosan a hallgatók tudtára adni, hogy mi folyik. De azért azt kell mondanom, hogy ugyan mind a két írás nagyon finoman fejezem ki magam, sajátos, hogy így fejezem ki magam, de mégis az a helyzet, hogy a Rajk László egész könyvéhez és az Rajk László egész életéhez képest mind a két írás másként és másként, de valójában egy epizód. Valóban az tény, hogy a Rajk László a könyve elején ezt mondja, de azért ne felejtsük el, hogy azt mondja, hogy egy olyan embernek a kis van ehhez köze, akivel hosszú évek óta mindig nagyon makacs és nagyon zord vitágban áll, hogy így fejezem ki magam. Tehát, mert ugye két embernek ajánlja a Révnek, a Rév Istvánnak, aki az OSZA igazgatója, és én nekem ez tény. De ez olyan fontos, hogy és megint összefügg a Rajk, nem magamért mondom ezt, hanem azért, hogy milyen tévedés, hogy a Laci nem ismeri az egyenes mondatokat, hogy így fejezem ki magam. Mert ő nagyon feren, hogy úgy mondjam, ajánlja nekem ezt a könyvet, de közben egy tized másodpercig nem feledkezik el arról, hogy volt egy csomó minden, amiben mi gyakran nem értettünk egyet, és nem, hogy nem feledkezik el róla, hanem azt kell mondanom, hogy én annál boldogabb életet, mint hogy az ember a Rajkkal vitatkozik, elképzelni is keveset tudok, mert valóban minden egyes vita nagyon éles volt, de soha nem volt indulatos, soha nem volt arról szó, hogy akkor, hogyha más gondolunk ezen, akkor majd nem leszünk barátok, semmi erről nem volt. Tehát azt kell mondanom, hogy a Rajknál világosabb és egyértelműbben fogalmazó emberrel kevéssel találkoztam, aki ráadásul nagyon pontosan tudott fogalmazni úgy, hogy abban sem bántás, sem indulat, sem megbántottság ne legyen. És ha már itt tartunk, nem tudom hányszor, tényleg pályafutása során nagyon sokszor elmondta azt, hogy az ő életében azért ezt, hogy rakjuk bele, egy olyan ember volt az apja, akit ő 3 hónapos korában látott utoljára, tehát valamilyen módon biológiailag látta, tehát valójában nyilván nem emlékezett rá, és hogy ehhez képest azt mondta, hogy az életét azzalnak a rendszernek a lerombolásával töltötte, amelyiket egyébként az apja fölépített, amelyik hazugságra épült, és amely hazugságot az apja is megtanulta, és amely a hazugságot apjával is végzett. Itt nem arra van szó, hogy egyenes mondatok hangzanak el, hanem arra van szó, hogy annál drámaibb, és annál, hogyha akarod, akkor Shakespeare-ibb, vagy nem is tudom, hogy tehát nagyon, nagyon komolyabb dolog, mint hogy mint hogy három hónapos korodon beraknak egy árvaházba, amelyik ugyan nagyon kiemelt, mert a kommunista, aki a Pasarétnek egy mellékutcájában, utána elveszik a nevedet, Kovács Istvánnak fognak nevezni, utána a rokonai nagy nehezen kiszednek onnan, akkor nem lehet, évekbe telik, ameddig rájössz arra, hogy ki a mamád és hogy az apád hol van. Ha valaki ennél traumatikusabb, drámai gyerekkort el tud képzelni, mintsem, hogy tulajdonképpen akkor érti meg, hogy ki volt az apja, amikor ott áll az apja temetésén azon a nagyon szomorú és rettenetes fényképfelvétel. Az anyja magyarázza neki, gondold el, 300 000 ember állt ott. 56-ban, és ott áll egy 7 éves gyerek. Szóval ez hogy érted, ha valaki ezt figyelme veszi, akkor nem tudok más mondani, restelje magát, hogy így mer írni. Az emberi gondolkozásról, a humanizmusról és a nem tudom, szóval, hogy a belátásról és a tisztességről nagyon, nagyon eltérnek az elképzeléseink, hogy így fejezzem ki magam.
Nekem épp ez a furcsa, egyrészt az, hogy ezt nem el... Én úgy érzem, hogy mélységében ezt a helyzetet, hogy ő elveszíti a nevét, és élet első évében azt hiszem 4-szer változtatják meg a nevét, és amikor iskolába kerül, akkor sem a saját nevén, és aztán egyik évre a másikra az örökbefogadó, vagy gyámként kinevezett apja nevét, aztán vissza, tehát ugye elképesztő identitásváltságon, vagy identitás romboláson megy keresztül a család is, és ő is, és ezzel szembe megy egész élete során, mert az egykori nevét aztán alkotótársak neveként viszont látja, meg mindenféle furcsa helyzetek, mert a 70-es évekig a rájuk kényszerített hamis identitású névre jön a villanyszámla. Tehát, hogy ezzel együtt élt évtizedeken át. Ez nem egy
hát igen, ezt mondom, hogy ez egy, igen. És gondold meg, ami szintén van, hogy hány éves koráig fordult vele elő, hogyha valaki az utcán mögötte azt mondta, hogy figyelj ide István, vagy figyelj ide Pista, akkor megfordul. Ez nem, szóval ez egy, ahogy te mondod, ez egy, tehát nem, ezeknek a cikkeknek, most egyiknek sem szeretnék a részleteivel foglalkozni, és a szerzőiknek a nevét sem szívesen szeretném itt reklámozni, vagy mondani. Akárki ír ilyet, annak tisztába kell lennie, hogy van egy, amit te mondasz, hogy van egy, az önazonosságunknak egy elemi pontja. Hogy tudod, hogy téged Parászka Borókának hívnak, amióta az eszedet tudod, azóta így van, és így is fogod az egész életet leélni, és soha ezt senki nem mondta neked, hogy figyelj, Boróka, ez nem egészen így van. És én is így vagyok ezzel. És ez egy olyan, az önazonosság és a név között van egy, de amikor ráadásul, egy nagyon szoros kapcsolat, de amikor ráadásul azzal kell szembenézned, hogy az apád volt, akit kivégeztek, és ezen kívül, hát érted, miközben bátor volt, és ez nincs értelme azt mondani, hogy nem volt bátor, nincs értelme azt mondani, hogy tömeggyilkos volt, nincs értelme azt mondani, hogy nem harcolt Spanyolországban, vagy nincs értelme azt mondani, hogy nem volt egy munkatáborban, egy deportálásban, Franciaországban. Nincs értelme erről beszélni. Hogy utána...
Nagyon rétegzett ez a szeretkör, és hogy azt kérni számon, hogy Rajk László egy budapesti elit értelmiségi, a saját társadalmával szembeforduló elit értelmiségi, az egy nagyon felemás kép, ezt hozzá kell tennünk, hogy ez a család Székelyudvarhelyről indul, egy székelyudvarhelyi 100 cipész fia Rajk László, aki hithű kommunista lesz, a bátyja Rajk Endre pedig nyilas politikus és kormánybiztos. Tehát ez egy ízig-vélig erdélyi történet is, Rajknak erdélyi kapcsolata is vannak, és ha ilyen tortát a 20. századi történelemből összerakni, elképesztő komplex ez az egész. És ő tudott erről, meg kapcsolódott ehhez, ezért mondom, hogy nagyon nehéz összerakni ki ez a Rajk László, és nem azért kezdtem a Brown meg a Schmidt írásával, hogy reflektáljunk, mert szerintem is nagyon felszínesek, hanem hogy döntsük el ezt a kérdést, hogy mit várunk el a Rajk életműről, így módon megmutatott életműről, vagy milyen szerepbe látjuk?
Abból, ahogyan ő felnőtt, abból tulajdonképpen döntően két lehetőség adódott volna. Az egyik, hogy elmenekül ebből az országból, elmenekül ebből az egészből, és, vagy elmenekül az ország, úgy értem, hogy elmenekül a nyilvánosságból, De hát ezt nagyon hamar föl kellett ismernie, és erről volt is szó, hogy ezzel a névvel nem lehet elmenekülni. Tehát ha ő visszakapja az apja nevét, a saját nevét, ami ráadásul azonos az apja nevével, akkor egyszerűen, hát nem, akárba bement, és azt mondta, hogy rajta László vagyok, akkor csendre. Hát nincs mit csinálni. És innentől fogva nem volt más útja, mint amit egyébként csinált, hogy nagyon pontosan ketté választott két dolgot, az anya iránti méretetlen szeretetét és lojalitását, egyébként az egész erdélyi családja iránti olyan furcsa volt, mert ott voltak a rokonok a temetésén, és tényleg annyira hasonlítottak rá egy páran, szóval nagyon-nagyon szívszorító az egész, szóval ez a nagy erdélyi család, szóval ez. De hogy szóval, hogy vagy az van, hogy akkor ezt tudomásul veszed, és akkor van egy életed, ami a kivégzett apádról szól, és ez a te magánéleted. És van egy másik életed, ami ugyanez az élet, ugyanakkor párhuzamosan, ami arról szól, hogy soha nem tagadta le, vagy nem mondta azt, hogy az apja egy jó ember volt, hanem hát tudta, hogy ki volt az apja, és ezt pontosan meg is mondta, hogy annak a rendszernek, amit mondtam az előbb, a lebontásán szeretett dolgozni, ezt így csinálta, mint a demokratikus ellenzék egyik legfontosabb szereplője, aki egy olyan rendszer, annak volt az áldozata, amit ő épített fel. Basszus kulcs, ha ez nem elég bonyolult valakinek, akkor tényleg ne foglalkozzon se történelemmel, se pszichológiával, se antropológiával, se magyar történelemmel. Nem tudom, foglalkozzon golffal, ezt tudom.
Miközben erről az apa-fiú helyzetről beszélünk, és miközben a magyar közösség nem tud kilábalni az apák és fiúk témakörből, neki van egy drámai megjegyzése, hogy ez a háború után alatt született nemzedék hogy válik apátlan nemzedékké különböző okok miatt, és ő, mint egy apátlan anyjával egyedül élő fiú, hogy lesz egy nagyon pragmatikus, nagyon racionális, a megélhetést, a észszerűséget szem előtt tartó emberré, és hogy a magyar ellenzékben ő ezt a pragmatizmust képviseli a maga visszafogott módján, eladdig, hogy tulajdonképpen azok a feladatok, amiket rábíznak elsősorban Bence György a 80-as években, azok a legpraktikusabb dolgok, például az, hogy sokszorosítsunk egy szamizdat folyóiratot, hogy hogyan hozzunk létre egy illegális könyvkiadót, hogyan tartsuk a kapcsolatot a lengyel ellenállással. Tehát, hogy ő egy ilyen nagyon praktikus ember volt, építész, ez sem véletlen, és hogy ennek a pragmatizmusnak vettek ideológiai következményei is, például az ő távolság tartása bizonyos ideológiával, mindenféle ideológiával és politikai kultúrával szemben, vagy hogy mondjam. Egyébként a kultúrák párhuzamosságáról nagyon okosan és intenzíven írt. Hogy erről te mit gondolsz, hogy ez az apátlanság és ez a pragmatizmus és ez az ő helye a magyar ellenzégiségben hogy alakul?
Én egy kicsit másképp fogalmaznám. Értem, hogy miért mondod, és elfogadom, és te láttad őt valahogy, találkoztál vele valahogy?
Nem, soha, nem.
Szóval nem, én ezt tökéletesen elfogadom, hogy így mondod. Én ezt egy kicsit másképp mondanám, de ez nem azt jelenti, hogy a te mondatod nem pont ugyanolyan érvényes retorika, mint amire én most kísérletet teszek. Én ezt nem pragmatizmusnak hívom, hanem ha már itt tartunk, építész volt. És az építészekkel ugye az a helyzet, ha már itt tartunk, miközben ne felejtsed el, hogy nagyon még... Tehát a filmgyár volt az építészetének a menedéke, mert hát nagyon igyekeztek nem munkát adni neki, sokan, sokféleképpen igyekeztek. Hanem egy építész az pontosan tudja, hogy egy folyamat akkor kezdődik el, amikor egy rajzasztal előtt ül, és akkor fejeződik be, amikor a házból kisétel, mert már nem az övé, és nem kell neki többet. Ugye, már fölépítette. És ez nem egy pragmatizmus, hanem ez azt jelenti, hogy egy folyamat akkor ér véget, amikor elkezdesz rajta gondolkozni és rajzolni, és akkor ér véget, amikor ez áll. És ez valóban érvényes volt. Egyébként az élete nagyon nagy részére. De azt akarom mondani, hogy persze ezt nyugodtan, és ő lehetett használni, mert ő ebben az ügyben nagyon, tehát bátor volt a végtelenségig, és teljesen, hát egy nagy, két méter magas, tök nyugodt ember volt. De hogy nem csak a pragmatizmus volt, meg a szamizdatbutik a Galamb utcában, hanem annak a felismerése, hogy ő nem, valóban egyébként, hogy ő nem akart egy olyan elitértelmiség lenni, aki, hogy mondjam, azt akart, hogy az újságot sokan vegyék meg. Azt akart, hogy az sok ember olvassa. Tehát nem érte be azzal, és nem tekintette magát azonosnak azzal a szereptípussal, amelyik tulajdonképpen ezt úgy gondolta, hogy ő megírja ezt a cikket, meg más valaki majd intézze el. És ez egy nagyon fontos különbség. Tehát ebben az értelemben azt kell mondanom, hogy és minden építészben ez benne van. Egy építész pontosan tudja, hogy ő nem tud mit csinálni a munkások nélkül. Nem tud mit csinálni egy technikai készség nélkül. Tehát a keze pontosan úgy dolgozik, mint a feje. És tulajdonképpen mindig mindent épített. Tehát egy beszélgetést is felépített. Tehát azért nem akarta... Azért tényleg nagyon komoly dolgokon vitatkoztunk. És mindig soha, vagy úgy értem, mindig tökéletesen megőrizte végig az indulatmentességét és a józanságát, mert pontosan ugyanúgy azt akart, hogy a beszélgetéstől, hogy az valahova jusson ki. Érted? Tehát, hogy ahogy mi most beszélgetünk, annak az a dolga, hogy ebben olyan rádióadást kell csinálni, ami működőképes. És ez engem pont, hogy befolyásol minden egyes mondatomban, mint téged. Legalábbis remélem, hogy hallható, hogy befolyásol. Tehát én nem veled beszélek, hanem veled beszélek egy szerepedben, amit én nagyon tisztelek, hogy hogyan kell egy rádióadást csinálni. Okay? És az ugyanilyen. Az egy mérnöki munka, amit mi csinálunk, a kommunikáció által megteremtett termék.
Na most itt ki a kulcsot, amivel én indítottam ezt a beszélgetést, hogy az ellenzéki fórum, ami a 70-es években, 80-as években létrejött, és amit rendszerváltó értelmiségnek neveztünk, az egy mérnöki munkának volt az eredménye, vagy mennyiben volt egy ilyen mérnöki gondolkodásnak az eredménye, és ha volt itt bármiféle ellenzéki stratégia, építkezés, észszerűség, szerepkeresés, abban mi volt neki a dolga?
Igen, ezért mondtam, hogy tulajdonképpen teljesen. Figyelj csak, hogy mondjam ezt nekem? Szóval ez nem úgy, igen, ő habozás nélkül megcsinált minden olyan dolgot, amit más ember nem szívesen csinált meg, hogy így mondjam. És hogy nem, tényleg hadd mondjak neveket. Kiváló magyar értelmiségi, de nem az én dolgom, hogy ezt... A demokratikus ellenzéknek nem voltam a tagja, hanem ismertem ezeket az embereket a magánéletemből, őt is, még másokat. Én az egyetemen tanítottam 79-től fogva, tehát ebben az értelemben kívül éltem ezen, miközben a magánéletemben nem, ott sok átfedés volt, de hát én egyetemi oktató volt. És a Rajk tényleg mindig ugyanakkor tökéletes, tehát azt ne gondolják a hallgatók, hogy neki nem volt nagyon komoly része abban, hogy például mondjuk hogy a demokratikus ellenzék és a beszélő az kérlelhetetlen legyen egyébként abban az értelemben, hogy a Kádár rendszerhez, illetve a kommunizmushoz milyen a viszonya. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly döntés volt, és nem volt magától értetődő. Hadd mondja csak egyetlen példát, amikor a Kovács András nevű kiváló és nagyszerű szociológus, megcsinálta a Marx a 4. évtizedben című kötetet, ami úgy szólt, hogy megkérdezte az ellenzékben a kollégákat, hogy így, hogy a rendszer 4. évtizedében, hogy tulajdonképpen ők, akik a Lukács oldalából jönnek, meg ebből tulajdonképpen egy baloldali közegből, hogy mi a véleményük a marxizmusra. Az java nem volt benne. És hogy tulajdonképpen ez a kötetet azért nem zavarba ejtő, mert én ezt pontosan látom, azóta se adták ki, hogy ha érted, végig is a Lukács György filozófus tanítványai, azokat marxisták voltak. És hogy ez mégiscsak valamilyen módon megszabta a mozgásterüket, tehát, hogy mondjam, nem, tehát bonyolultan és nagyon pontosan, leírhatóan, bonyolultan viszonyultak a rendszerhez, De nem gondolták azt magát értetődően és evidensen, ahogy egyébként senki nem gondolta azt Kelet-Európában, hogy a kapitalizmus jobb. A Lassi azt gondolja, hogy a liberalizmus sokkal jobb. Érted? Ez egy nagyon fontos különbség. 89-ben, amikor az SZDSZ létrejött, és egy kiváló közgazdász barátunk azt nyilatkozta egy újságban, hogy most a kapitalizmus fogjuk felépíteni, akkor a pártban, hogy így fejezem ki magam, több ember dühöngött, és azt mondta, hogy ezt nem lehet kimondani, mert a kapitalizmustól az emberek félnek. És egyébként ebben egyébként igazuk volt. De azt akarom mondani, hogy a Laci ilyen ügyekben kérhetetlen legyenes volt. Soha nem próbált egy ilyen udvarias maszkot, ami most jó kifejezés használ a koronavírus idején. Tehát pontosan azt mondta.
Engem lenyűgöz az a műveltség, ami kiderül ebből a kötetből. Az az esztétikai műveltség, az ő formai kötődései, de az is megdöbbentő, amit mondjuk a Monori és a Lakitelekki találkozóról mond. És ugye elgondolkodom...
Mert nagyon érdekel, mi volt benne a megdöbbentő neked, az nagyon érdekel.
Hogy ő már akkor látta, hogy itt milyen politikai hasadások vannak, hogy ez merre felé megy ez a... Tehát kvázi megelőlegezte a rendszerváltás következő legalább 10-15 évig.
Tudod, ez azért nagyon érdekes, mert... Igen, nagyon nehéz őszintén válaszolni, de csak úgy érdemes. Szóval, hogy, hogy egy bizonyos ponton, hosszú évek után értettem meg, hogy ő benne, szóval ez a család, tehát, hogy szóval ez az egész, hogy ő, ez az egész erdélyi család, meg az átjöttek, meg a nem átjöttek, meg, hogy mint hogy ő tökéletesen biztos volt abban, hogy nála nem lehet magyaroknak lenni. Oké? Ezt most nem véletlenül mondom így. Ezért semmiféle ebben az értelemben, mert mondjuk a származás és a politikai hitvallás közötti azonosítást nem tűrte. Nem csak az antiszemitizmusról van szó, és nem ilyenesen, semmifélét nem tűrte. És ezt tök világosan is mosolyogva mondta bárkinek a szemébe. És tényleg, hogy nyersen fejezem ki magam, tudod, ez azért bonyolult, és akkor azért mondom, mert tudod, ez egy olyan hiperasszimiláns zsidónak, mint én vagyok, aki ilyen transzilván is, meg minden, annak ez egy bonyolult feladat. Neki meg nem volt bonyolult feladat. Tehát voltak az énjében nagyon pontos és nagyon világos részek, amikből a Jottányit nem engedett. És ezt én is nem tudom, szóval az, ő ugye 5 évvel volt idősebb, mint én vagyok, és én egy gimnáziumban jártam vele, és ott általános iskolás voltam, és tényleg jó, ott egy ilyen fantasztikus figura volt, mert mindenki velük szintén beszélt. Mindenki velük szintén beszélt. Teljesen elképesztő.
Megpróbálom a rádióhallgatóknak egy kicsit helyzetekkel közel, hogy miről beszélünk. Ugye a Rajk László család, ezt már említettük, székelyudvarhelyi származású, ám de szász család, akik
Igen,
ebből magyarosították. Akik megélik az impériumváltás után a román-magyar konfliktusokat, ki is menekítenek több családtagot az országból, az idősebb Rajk László, aki ugye hithű kommunista lett, így került a nyilas Rajk Endre szárnyai alá.
És hát az idősebb testvére alá, igen.
És aztán ugye megszakadnak a kapcsolatot az erdélyi családdal, elsősorban azért, hogy a korabeli viszonyok miatt ne hozzanak bajt a magyarországi rokonok a román megfigyelés árnyában élőkre, de az anyuka, az özvegy, Rajk Lászlóné, az úgy neveli Rajk Lászlót, hogy amikor elkezd valaki oláhozni, vagy románozni a társaságban, akkor azonnal... Tehát ugye ez egy ilyen hangulatú család. És amikor elmegy a Monori találkozóra, a Lakitelekire nem megy el, szintén a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ezek azok az ellenzéki fórumok, ahol kvázi megalakul, vagy létrejön a rendszerváltó ellenzéki közösség, akkor ő a Monoron felszólaló csurka beszédében már hallja azokat a hangokat, amiből hát kialakul egy ilyen kombatív, konfliktusorientált, etnicista, nacionalista politika, ami ezt a tényleg kialakul, hogyha ezt egy 90-es élményéről mondja, akkor azt mondom, hogy hát igen, akkor nyilvánvaló volt. De 87-ben hogy ez így megüti a fülét, ez engem
meglep.
Persze nem ismerem.
Igen, szóval, hogy erre mondom, hogy Ahhoz, hogy az ember, ez szerintem a hallgatóknak egy nagyon nagy része érti, vagy nyilván pont úgy érti, vagy jobban, mint én. Tehát az van, hogy amikor egy politikai beszélgetés folytatsz, akkor ez most nem az, amit mi csinálunk. Ez egy más típusú konstrukció. Te döntöd el, hogy mikor hallasz meg valamit hangosan, és mikor engeded még egy ideig el, ugye? Ez mindannyiunkkal előfordul. Tehát az a fajta kombatáns megoldás, egyébként, amit a Csurka csinál, hogy azonnal mindenre támadni, az nem egy pragmatikus megoldás, mert én azt gondolom mindig, hogy van egy csomó dolog, amiben mondjuk valakivel csak félig értek egyet, vagy háromnegyed részt, de hogy hagyod egy ideig a dolgot békén, hát hogyha majd egy másik szólamában a beszélgetésnek, találunk egy közös nyelvet. És én nekem erről elég jó tapasztalataim vannak. Szóval azt akarom mondani, hogy érdemes nagyon türelmesnek lenni, és odafigyelni. Hogy a Rajk ebben az értelemben, nem tudom más mondani, ebben az értelemben is pont úgy viselkedett egyébként, mint egy építész. Szóval eszem tudja, hogy van egy struktúra, amiből nem fog engedni. Hosszú évekkel később egyszer volt egy Szalai Tibor nevű építész, akit minden ketten nagyon szeretünk, és fiatalon halt meg. És volt az emlékére egyszer a Győrben a múzeumban egy beszélgetés, és ott ültünk, és az megvan videón is, azt a múltkor néztem, és ott is valami, a Tibor egy nagyon nehéz és bonyolult életet élt, és nagyon fiatalon halt meg, gyakorlatilag egy ilyen, hát egy nagyon egy bonyolult pszichológiai állapot következményeként. És az is valami olyan, szóval az ember nem tudta eldönteni a Tibor halál után hány évre, hogy hogyan beszéljünk erről. És a Laci, bocsánat, a Rajk valami olyan elmondhatatlan egyenességgel, tisztassággal és világossággal beszélt a művészetéről, hogy ahhoz képest egy fél mondattal intézte el azt a dolgot, hogy ő milyen nehéz ember volt. Szóval azt akarom mondani, hogy mindig a lényegre figyelt. És a lényeget valóban egyébként mondanom, a Csurkánnál, hát igen, lehetett ott azt már látni, hogy ez mit történik. Nem mondom, hogy könnyű. A Csurka egyébként egy tehetséges ember volt. És nagyon, és ha már itatunk, és ezt most nem véletlenül mondom, hogy én például nagyon nem helyestem azt, hogy a korai darabjait nem játsszák el. Mert egyszerűen nem lehet, van a Rév Istvánnak, aki ugye a Rajk kiváló barátja volt, és szerintem jóval kevesebbet tudatodott vele, mint velem, meg sokkal jobban is voltam. Van egy könyve neki, a retroactive justice, tehát a visszamenőleges igazságról, igazságszolgáltatásról. És tulajdonképpen azt nem lehet csinálni. Azt nem lehet csinálni, hogy nem játsszuk el Magyarországon vagy Erdélyben a Csurka 70-es évekbeli darabjait, azért, mert utána mit csinált. Ilyen nincs, ez értelmetlen. Ezt értelmetlennek tartom. Csak megjegyeztem.
De hát végül is minden erről szól, mert hogy a Rajk életműve is lecsupaszodott, vagy leegyszerűsödött olyan kérdésekről, hogy viszonyult a Kádár rendszerhez, hogy milyen pártba lépett be, vagy milyen pártnak a létrejöttéhez volt köze a 90-es években, hogy meddig volt képviselő, és mit gondolt egyáltalán a rendszerváltásról, vagy Orbán Viktorról, de hát, hogy neki van egy építész életműve, egy díszlettervező életműve, és ezekről sokkal kevesebbet beszélnek, és hogy éppen azért, mert nem sikerült preparálni ezeket.
Akkor szerintem térjünk erre rá, mert én is arányosnak tartanám, hogy valamit azért lássunk. Ő egy ezt is azt kell mondanom, hogy ez egy magánéleti dolog, hogy az ő élete, hogy 30, több mint 30 évet élt a Judittal, a feleségével, és azt csak azért mondom, mert hogy van olyan elmondhatatlanul és példátlanul összetartoztak, és a Judittnak ő annyit köszönhetett, és ezt így teljesen így kell mondanom, mert hogy azért egy bonyolult és nehéz élet volt az övé, egy avantgard életet élni, az nem könnyű, és attól fogva egy tehát hogy Judittnak, és ezt nagyon, nagyon ezt kell mindenkinek tudnia, hogy nagyon komoly része volt abban, hogy például ő egy olyan sikeres díszlettervező lett, tehát ő csinálta a Saul fiát, érted? Tehát, hogy olyan dolgokat csinált meg, egy olyan tiszta életet tudtak élni, nem tudok rá más mondani, amiben a Rajk egy nagy művész lett, tehát ezen is mit szépíteni. egy csomó olyan dolgot csinált meg, tényleg olyan fantasztikus rajzokat csinált, olyan végül is fölépült a Lehel-téri csarnok, ami tulajdonképpen Budapesten az, gyakorlatilag az ő egyedülálló épület. Ezt nagyon nyilván Erdélyben nagyon kevesen tudják. A Lehel-téri csarnok az ott van a Pesti parton, az Angyalföld befele, a Váci úton kifele, a Lehel úton kifele, bocsánat. És hogy az egy nagyon sajátos épület, és érdemes beírniuk vagy neked is, mindenkinek érdekes a Google-ba beírni, hogy Rajk László Lehel-téri csarnok, mert fogják látni a pragmatizmusa és az avantgardizmusa közötti nagyon szoros együttműködéseket. A Saul fiában tényleg nagyon pontosan tudta, hogy, és nagyon komoly része volt abban, hogy együttműködött az operatőrrel a terek és a homály is, hogy azt megértette, hogy a perspektíva, tehát, hogy a homályos optikai tartományok azok ugyanúgy részei egy filmnek, mint az élesek. És hogy ebbe bele tudta tenni a saját díszlettervezői munkáját. Nagyon jól beszélt nyelveket, és nagyon jó tanár volt. A főiskolán rettenetes vesztesség. Van egy Rajk-terem egyébként róla nevező. Tehát ő egy nagyon komoly, nagy egyetemi professzor lett, és én nekem egy nagyon, én személyeset engedjenek meg, hogy az egy nagyon komoly fájdalmat okozott, hogy mi 19 februárjában megállapodtunk abban, hogy elkezdte a mi PhD programunkon is tanítani, de hát amiről elkezdett volna addigra, addigra ez a betegség már elvégezte. Pedig rettenetesen szerettük volna a bölcsészkarunk, hogy őt tanítson nálunk is, mert nagyon jól beszélt, nagyon jól tudott nyelveket, nagyon türelmes volt, és nagyon, nagyon figyelt a másikra. Tehát igazán, hogy mondjam, tehát jól öregedett. Érted, amit mondok? Tehát, hogy pontosan tudta, hogy olyan kell hogyan kell diákokkal bánni. Az például fantasztikusan nagy dolog.
Egyébként az, hogy igen, ez a figyelem, ez az emberekre való figyelem, ez azt hiszem minden részében, az életében megjelent. Ugye mennyire én érzékelem az ő szövegeiből, meg megnyilvánulásaiból. De azt hiszem, hogy a Kádár rendszerhez való viszonyát a legtisztábban és legegyértelműbben az építészeti munkáiból érthető meg. Például mit gondolt a lakhatási probléma megoldásáról, illetve a panelekről, a lakónegyedekről, és hogy ő milyen, egyébként soha meg nem valósuló terveket készített arra, hogy hogyan lehet egy mégis személyre, egyénre szabott és praktikus megoldásokhoz igazított lakóteret kialakítani. És ez azt hiszem sokkal többet elmond, mint az, hogy akkor most mit mondott az apjáról, vagy mit nem, vagy nem, hogy dekázzuk ki a szavait.
Igen, egy építész az, és nagyon érdekes, ugye van ez a bizonyos magyarországi típus terv, tudod, ez a kétablakos sátortetős ház.
Ez a Kádár kocka, erről
beszélsz? Igen, hát hívjuk Kádár kocka. Ami tulajdonképpen, és ez neki is egy olyan fontos mondata volt, hogy tulajdonképpen ezt hívják népművészetnek, lássuk be. Ami ilyen elmondhatatlanul egyszerűen felépítető, tulajdonképpen tervezői, különösebb képességek nélkül. Tulajdonképpen bárki föl tudja építeni, mert nagyon bonyolult. Van egy négyzet, kellene egy négyzetes beton alapot, és azt. És hogy tulajdonképpen ebben az értelemben a demokratikus kultúra, tehát az, amit te mondasz, hogy hogyan kell egy országban olyan tereket létrehozni, ahol emberek százezrei tudnak emberi körülmények között lakni, és nem, ez pontosan tudja, hogy az építészet az nem az elitnek a magánügye. És ez akkor is tudta, amikor avantgard díszleteket csinál. De egyébként a Kádár korszakról valóban belekényszerült ebbe a dologba, hogy a filmgyári építészetet csinálja, akaratán kívül, de hogyha nézed a hagyatékát, meg nézed a rajzait, meg nézed azt, hogy miket írt és miket mondott az építészetről, akkor valóban egyébként egy sokkal demokratikusabb és sokkal egyszerűen figyel, nem tudom, egy építésznek figyelnie kell, egy építész mindig figyelmes, egy író megengedheti magának, hogy ne törődjön az olvasókkal. Most nem fog direkt nagy magyar írókat mondani, akiket láthatóan nem nagyon izgat. Mondjuk maradjunk a Szentkuti Miklósnál, jó? Mert a Szentkutit nem nagyon izgatta, hogy, hogy az olvasók tudják követni, vagy nem. Egy építésznek mindig kommunikációban kell lennie. Mindig pontosan tudnia kell, hogy kinek dolgozik, milyen pénzért, milyen százalékért, ugye, milyen nézettség, vagy milyen építési százalékért. És ezt ő mind iszonyú, tehát azt gondolom, hogy az ő építészeti racionalitása az tiszteletben tartotta tisztában tartotta a működését, de azért még ilyet, amit te mondtál az előbb, azt eszemültött, hogy ezt tudom, hogy én nem voltam az ezeknek a tagja, de ott voltak ilyen, ma már ezt ugye nem illik mondani, de ettől lelkesebben mondom, ilyen mindenféle média tanácsadói feladataim időnként, és egyszer volt valami ilyen, nem tudom, valami micsoda, valami SZDSZ gyűlés, ahol a elit volt ott a parlamenti frakció, és a Rajk rettenetesen rámolta őket, hogy nem olvasnak eleget. De úgy rámolta le őket, hogy ott volt mindenki. És azt mondta, hogy ha nem olvastok, ha állandóan csak tévét néztek, meg piáltok, meg dumáltok, abban nagy baj lesz. Mert valóban azt gondolta viszont, hogy és tényleg egész életében olvasott. Elmondhatatlan mennyiségű jó könyvet olvasott el, és fantasztikus könyvtára volt, és nagyon komoly könyv, tehát nem, ebben az ügyben nem engedett egy ottányit sem. Tehát úgy gondolt...
Ide szúrjuk be, hogy összekössük az ő életének az elképesztő epizódjait, hogy ugye van az SZDSZ-nek volt egy SZDSZ-nek egy kampánya, a Kovács Pisti kampánya, de megjelent egy kisgyerek, amit nem ismert, és szembe ment a saját pártjának az óriás plakátaival, amin szerepelt egy Kovács Pisti nevű gyerek, elképesztően hasonlított önmagára, akire azt a nevet ragasztották rá, hogy Kovács István, amikor elvették a saját apjának a nevét fél évszázaddal korábban, vagy 60 évvel korábban. Tehát, hogy ez megint egy olyan dráma, amit nem lehet így összehozni ezeket a dolgokat. Nem tudom, mennyire érthető ez.
Abszolút érthető. Figyelj,
ez mit jelent magyarul ez a név, hogy Kovács István senki? Azt jelenti, hogy a kis ember.
Igen, azt jelenti, a Kovács István, nem tudom, románul hogy van ez tényleg? Románul hogy van ez?
Nem.
A Kovács István, aki senki, aki a mindenki.
Hát most nem ugrik be egy ilyen.
De igen, azt akarom mondani csak, hogy igen, amit te mondasz, a Kovács Pisti az olyan, az mindenki. Tehát aki senki és mindenki. Igen.
Mondjad.
Igen, te mondjad, parancsolj elnézést.
Tehát, hogy erről beszéltünk, hogy lesz építés, és milyen építés lesz, és abból mi minden következik. Például az, hogy mindig van valamiféle megélhetése, hogy praktikusan látja a világot, hogy tudja, hogy mi az, hogy vakolókanál, és hogy kubikus, és hogy kitanult és gyakorló ács lesz belőle. És hogy ebből milyen ideológiai következmények is lesznek. Az, hogy kerül ő a színház és a film közelébe, az már nem ennyire egyértelmű, azon kívül, hogy mikor betiltják építészként, akkor ilyen plusz megélhetési forma számára a díszlettervezés. Na, de hát ez a színház ennél sokkal több a 70-es években.
Igen, de a Rajk díszletei azok a színházi, is nagyon fontos, valóban, de a filmben ott meg tényleg az van, hogy egy film az mindig nagyon bonyolult, Rajk tényleg pontosan tudta, hogy hogyan lehet olyan tereket teremteni, amik díszletek, de mégsem csak azok. Tehát, hogy tulajdonképpen a ennyi személyes ízét engedjenek meg, hogy a mi viszonyunkban az egy szerepet játszott, hogy én valóban nagyon igyekeztem írni róluk végig. Nem csak a Kovács Attila, meg a Bachmann, meg ő. Tehát tulajdonképpen itt volt három ember, akik megváltoztatták együtt. Volt, hogy külön. De hogy tulajdonképpen megváltoztatták a magyar film térhez való viszonyát. És ez egy nagyon komoly kulturális változás. Tehát, hogy olyan tereket teremteni, amik nem nagyon műviek, tehát tehát nagyon, 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 ha kell félreismerhetetlenek, ha kell felismerhetőek. És ez, Tehát az, hogy hogy a rendezőnek egy jelentős része megértette, hogy egy filmrendező nagyon könnyen hajlik arra, hogy egy díszlettervezőt azt mellékesen tekint. És a Rajkot, de egyiket sem lehetett mellékesen tekinteni, mert hogy nagyon pontosan megértették, hogy a nézők számára az egy nagyon fontos kérdés, egy nagyon fontos információ, hogy hogyan van tulajdonképpen egy mesterséges stíl, amiben egy film játszódik, hogy ezt hogyan lehet nem elrejteni, megmutatni a struktúráját, beépíteni a filmbe. Ez egy nagyon bonyolult kultúrás szerkezet, és a filmgyári építésze az nem csak egy mellékes probléma volt az életükben, hanem nagyon-nagyon sok munkával dolgozták ki annak a tudását, ami végül elvezetett odáig, mint a Saul, vagy az akik maradtak, ami az utolsó filmje volt, ami szintén fantasztikus. És nagyon-nagyon, tehát nagyon pontosan tudta, hogy hogyan kell autentikusnak lenni, korban pontosnak lenni, precíznek lenni, és minimalistának lenni.
Mennyi az esélye annak, hogy Rajkot nem temeti alá az a politikai valóság kontextus, amiben élünk, és hogy sikerül mégis az ő életművét túl minden konfliktuson valamennyire látni és értékelni?
Tudod, erre nagyon egyszerű a válasz, mert építész volt. És az van, hogy az építészeknek megvan az a kiváltságuk, de beleértve még odáig is egyébként, hogy mi van a rajzaival. Mert igen, építész volt, és nagyon-nagyon jó, hát nincs mit csinálni, nagyon jó képzőművészetet csinálta. Az utolsó kiállítása, ami a 70. születésnapjára a Fuggában, ott egy csomó, nem csak makettek voltak, fantasztikus makettek, hanem abból egy műfajt csinált egyébként, szoborértékű műfajt csinált. Hanem az a kérdés világosá tette, hogy egy nagyon komoly életműve van, amelyik tárgyiasult életmű. Tehát plakátokból áll, festményekből áll, vagy ilyen nagyon, nagyon furcsán technikailag kitalált dolgokból, hogy ott van Auschwitz, aminek egy fantasztikus kiállítást csinált. Tehát, hogy Auschwitzban a Horner Miller nagyon fontos kiállítást csináltak. Hogy tulajdonképpen azt kell mondanom, azért is voltam olyan merész, hogy azt gondoljam, hogy ennek az egésznek az elején, hogy nem akarok kicsit beszélni ezekről a szövegekről, mert szóval azt gondolom, tudod, hogy az ember könyveket ír maga után, vagy hagy maga után, az valamit számít, de az épületek azok meg egy filmért tesz, hogy ülsz a Saulban is látod, szóval szerintem az életműve egyébként a Csurka életművében, és hogy igazságos tegyek így végül, a Csurka életművét sem temette maga alá. Az egy nagyon-nagyon komor, és egy nagyon, azt kell mondanom, hogy szellemtelen dolog. Figyelj ide, te szoktál olvasni Ezra Poundot is. Nem olyan egyszerű egy embert visszamenőleg megbüntetni azért, mert később hülye lett, vagy őrült, vagy szörnyeteg. És a Csurka inkább kétségbejtő lett, mint szörnyeteg. Én nagyon nem helyestem, hogyha a magyar kultúrából kipakolunk embereket azért, mert a pályafutásuknak egy bizonyos korszakában akár kommunisták voltak, akár pont az ellenkezője. Szóval a kultúra az egy nagyon bonyolult, finom, és nagyon, nagyon finoman árnyalt szövet, amiben nem lehet belőle kivágni képeket, mert akkor úgy néz ki az egész, mint amikor van az ismert fénykép a Sztálinról és a többi kollégáról, vagy elvtársról, hogy úgy nem mondjam, a Vöröstéren, és amire aztán a cenzúra fölébe, addig a Sztálin jövő maradt, mert ki kell belőle vágni a Zinovjevet, a Kamenyevet, a Trockit, érted, a Lunacsarszkit, mindenkit ki kell belőle vágni, most azt hiszem egész pontosan mondom, hogy nem, akkor elnézést kérek, csak rövid meg a Lenint nem. Tehát, hogyha azt csinálod, hogy kivágod a magyar kultúra szerkezetéből, én értem, hogy te miért mondod, hogy úgy kell a Csurkának, de engem nem érdekelnek a Csurka, nekem is személyes érzelmeim a Csurka Istvánnal. Én nekem az van, hogy a magyar kultúra az egy bonyolult szerkezet, és én azt szeretném bonyolultságában hozzájárulni a magam szerény módján, hogy azt fönntartsam. Ez minden.
Nyilván én csak azzal küzd az ember, és végül is hát hadd legyen kegyetlen, hogy ami érvényes, az érvényes marad, most mindentől függetlenül. Ami meg nem érvényes, vagy ahol felébred a gyanakvás, hát ott meg ott meg akkor...
Persze, de érted, én csak annyit mondtam, hogy mondjuk, hogy akkor legyünk ilyen hallgatóbarátok, hogyha valaki bemegy a YouTube-ra, és ottan elkezdi nézni a csurka darabokat, és na most teljesen hívjuk az. Annak a csurka darabnak a címére kell rájönni, egy tized másodpercet, de mindjárt megmondom, amelyik a Dörgölött aknák, ami két kommunistáról szól, akik a Kálai Ferenc és a Major Tamás játszották, az egyik kommunistát játszik, a másik nem, mindketten kommunisták voltak, úgy van, hogy a Kálai igen, de a Major meg nem azt játsza, és ez ment körülbelül 400-ra a Pesti Színházban. Ez egy vígjáték, egy egészen példátlanul nagyszerű vígjáték, és ez például rajta van a YouTube-ban minden tudomásom szerint. És azt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert egyszerűen nem érdemes nem látni. Szóval tényleg azt gondolom, hogy ez pontosan olyan, mint hogy a... Hogy mondjam ezt? Hogy az apám ragaszkodott hozzá, hogy Németh Lászlót olvassak, és én meg nem értem, amikor kamasz voltam, és nem értettem, hogy miért ragaszkodik hozzá, és akkor azt mondta, hogy ez hülye vagy. Azt mondta, ha Magyarországon akarsz a kultúrával foglalkozni, akkor ilyen nincs, hogy nem olvasom Németh Lászlót. Nekem tök mindegy, mit mondott izén. Nem volt tök mindegy, mert 18-es korában elvitték borba, de hogy nem volt neki tök mindegy, de azt mondta, hogy nekem mindegy, hogy mit mondott Szárszón. Szárszón a Németh László szörnyű dolgokat mondta, amiket most nem nincs kedvem felidézni. De attól még nem lehet azt csinálni, nem olvasod le a Németh Lászlót, érted?
Rajk Lászlóval viszont sokkal könnyebb a helyzet.
Rajk Lászlóval könnyebb, Rajk Lászlóval semmit nem kell kérdezni, amit gondolt. És én ezt rettenetesen előre tartottam.
Mert nagyon sokféle élményt lehet felidézni vele kapcsolatban, meg el lehet gondolkodni vele.
Nincs az életűjének, illetve valaki félét, nincs az életének egyetlen egy olyan korszaka, amit úgymond szégyelni kellene, vagy cenzúrázni kellene, és hogyha így a vége felé, ha nem csalódom, lezárjuk ezt a dolgot, azok a szerzők, akik úgy gondolták, hogy a Rajk életében van valami, amit másképp kellett volna csinálnia, akkor azt tudom mondani, hogy gondolkozzanak el erősen, szálljanak magukba, merengjenek, és próbáljanak meg olyan elmondhatatlan világossággal és tisztán fogalmazni életükben, mint a Rajk Lászlónak, ez mindig sikerült.
És hogy mennyire sikerült, az kiderül a Tértágassága című kötetből, ami a Magvető Kiadónál jelent meg, Rajk László életébe és a 20. század, meg a 21. század fontos évtizedeibe is be lehet tekinteni, általa olvassák el. Vendégünk volt György Péter, aki ennek a kötetnek a létrejöttéhez alapvetően hozzájárult, és aki nagy vitapartnere volt Rajk Lászlónak. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen, hogy meghallgattam, és köszönöm, hogy itt lehettem.